A Common Vibe egy olyan projekt, amiben a zene megannyi arcát szeretnék megismertetni kicsikkel és nagyokkal egyaránt. A Common Vibe egy foglalkozás, amelyben a periférián élő roma fiatalok és képzett zenészek együtt alkotnak, együtt zenélnek. Ez a projekt a kreativitásról, az önkifejezésről és az elfogadásról szól. És ennek a projektnek köszönhetően alakult meg 2017-ben a Várkonyi Csibészek zenekar Ózdi gyerekek részvételével. Az elmúlt években a csibészek megjárták Európát is, többek között az Európai Parlamentben is felléptek, ezen kívül jártak Lengyelországban és Szlovákiában, de találkozhattak velük Magyarországon az A38-as hajón, az akváriumban, a Dürer kertben, vagy épp a Városmajori szabadtéri színpadon. A program által a gyerekek pozitív lélektani fejlődésen mennek keresztül, és ennek a fejlődésnek a kézzelfogható sikere, hogy két csibész ma már zeneművészeti szakközépiskolában tanul. A továbbiakban Miklósi Ákost, a Common Vibe alapítóját, és Boros Patrikot, az egyik csibészt hallják. Hol másutt, mint egy nyári fesztiválon beszélgettünk, hiszen a csibészek nyáron is dolgoznak. Elsőként Ákos mesélt az indulásról, és ennek megértéséhez az ő személyes történetével kezdjük.
Régebben, mikor még annyi idős voltam, mint a srácok, nagyon nehezen ment nekem a tanulás, figyelemzavaros srác voltam, tanulászavaraim voltak. Alapítványi iskolából alapítványi iskolákba jártam, mindenhonnan kirúgtak, és mindenhol megbuktam. A gimnáziumi éveimet 6 különböző iskolába töltöttem 8 éven keresztül, és aztán 21-22 évesen ezt az egészet végül fel is adtam, mert egyre lejjebb csúsztam az iskolákban, az alapítványi iskoláknak a nívójában. Végére már olyan iskolába jártam, ahol szerhasználók jártak terápiákra, de nem azért jártam én oda, mert bármiféle problémám is lenne a drogokkal, hanem egyszerűen már nem volt olyan iskola, ahol ami befogadott volna. Itt akartam letenni az érettségit, de hát itt meg ezért nem tudtam lerakni, mert egyszerűen olyan volt már a környezet. Ezért fogtam magam és kimentem külföldre, Angliában. Oda sem azért mentem ki, mert annyira akartam volna világot látni, hanem a kényszer vitt rá, mert Magyarországon nem találtam munkát. Vagy legalábbis csak olyat találtam, amivel 4-500 forintos órabéreket tudok keresni. Leraktam egyébként a matróz vizsgát, gondoltam, majd matróz leszek, és kiderült, hogy uszájra tudnék menni alkoholistákkal több hétre dolgozni. És akkor inkább kimentem Angliába. És ott a nagy magányomba, meg ebbe a kitaszítottság érzéssel a hátamon elkezdtem népzenét hallgatni. Ez volt az, ami nekem így a szürke hétköznapjaimban több szín csempészett. És a népzenével karöltve ismerkedtem meg a cigányzenével. És a cigányzene volt aztán egy olyan romantika ezekbe a szürke hétköznapokban, hogy na, az aztán végképp, hogy nagy erőt tudott adni. Úgyhogy rengeteg cigányzenét kezdtem el hallgatni, igazából csak ezt hallgattam, és hogyha tehettem, akkor ebbe a világomba menekültem, miközben ott kint voltam. Így ismertem meg az interneten az Ózdi Van Helyed Alapítványt, aki hátrányos helyzetű gyerekek tanítatásával foglalkozik, hétesi gyerekekkel. Ez Óznak az egyik legkeményebb ilyen szegregátuma. És én kitaláltam, hogy ha hazajövök, akkor én ott fogok önkénteskedni. Hazajöttem, és hát sikerült oda elmennem. Ez is egy érdekes történet, hogy hogyan, de nem szaporítanám annyira a szót. Szóval a lényeg, hogy megcsináltam ott az első foglalkozásomat. És annyira jó volt, annyira tetszett, annyira az enyém volt, annyira imádták a gyerekek, hogy végre azt éreztem, hogy na ez az, ami nekem kell, ez az, amit én akarok csinálni. Életemben nem csináltam még valamit annyira jól, mint akkor, azon az első foglalkozásom, amit ezeknek a srácoknak csináltam. Azt éreztem, hogy hiteles vagyok számukra, nagyon jól tudok velük azonosulni, nagyon megvan ez egy hullám. Hát azóta ezen a hullámon lovaglom.
Hogy lett ebből a Várkonyi Csibészek?
Volt egy barátom, a Lima Viktor, meg egy Sajó Várkonyi tanára, Berkeszi Dávid, akivel ezt az egészet még annak idején elkezdtük. Egy foglalkozás keretein belül szerettünk volna egy kampányt csinálni arra, hogy hangszereket tudjunk gyűjteni, amivel különböző foglalkozásokat fogunk tudni csinálni, de hogy mit, meg miért, meg hogyan akarjuk csinálni, ez még akkor nem volt nekünk terben. Szerettünk volna elmenni rengeteg fesztiválra, kb. Ez volt a koncepciónk, és kitaláltuk azt, hogy ezt csinálunk egy ilyen közösségi kampányt, hogy mondják, ez fundraisinget, és csináltunk erről egy videót, amiben gyerekek kezébe adunk hangszert. Erre a workshopra, amit ózdi gyerekeknek csináltunk, a Dávid elhozta a srácait. Ő egy Sajóvárkonyi iskolába tanár, és ő március 15-e alkalmával létrehozott egy kis csapatot, amivel feldolgozták az egyik Arany János verset, megzenésítették, ilyen autentikus cigányzenét csinálták belőle. Úgy ott meg is alakult egy kis csapat, ők voltak a Kukorica együttes. És ezt a Kukorica együttest is elhívta a Dávid erre a workshopra, ami annyira jó volt, annyira működött a varázs, hogy gyerekek tanítanak gyerekeket, hogy én azt éreztem, hogy ezt a kampányt, ezt engedjük el, és ezekkel a gyerekekkel foglalkozunk innentől kezdve. Hát el is kezdtünk ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, de akkor még nagyon ilyen kezdetlegesen. Igazából az volt a cél, hogy olyan minőségi találkozást biztosítsunk számukra, ami eddig az ő életükben nem lehetett. Azért Ózde az egy nagyon-nagyon elszigetelt hely. A gyerekek döntő többsége olyan szociális készségei nincsenek, vagy olyan hátrányuk van, amit egyébként nehéz elképzelni, de hogy nagyon sok mindennel nem tud találkozni egy ózdi gyerek. Vagy éppen pont olyan dolgokkal találkozik, amivel egy gyereknek nem kéne. Szóval mi ezeknek a gyerekeknek biztosítottunk minőségi programot. Zenészeket hoztunk velük össze, profi zenészeket kötöttünk velük össze. Ez 5 éve ez volt a cél. És egy színpadi program keretein belül ezeket a zenészeket és ezeket a gyerekeket leültettük, és hagytuk, hogy dzsemeljenek. Nagyjából ennyi volt a lényeg. Közben mellette pedig különböző ilyen programokkal még ezeket a napokat kiszíneztük, színházba vittük őket, hogy ilyen kulturális programokat biztosítottunk még emellé. És akkor igazából csak erről szóltak a foglalkozásaink, hogy mindig valahova elmegyünk, ami egy borzasztó nagy élmény számukra. És akkor mostanra meg már van egy oktatói programunk kb., egy tehetséggondozó programunk. Ezen a programon belül van most már egy együttes, akit szintén együttesként kezelünk. Szóval nagyon érdekes, de majd erről Patrik mesél, hogy milyen is ebben lenni.
Továbbiakra még visszatérünk, de tényleg a Patrikot kérdezem, hogy te az elejétől fogva benne vagy ebben a projektben? Tehát, hogy te már az első foglalkozáson, amiről mesélt Ákos, ott voltál?
Hát igazából az első foglalkozáson én még nem vettem részt, szóval a Kukorica együttesben én még nem szerepeltem. Igazából úgy kerültem bele, hogy ott a környékem voltak nekem barátaim, akik ebben már részt vettek, és akkor igazából ők szóltak, hogy gitáros hiány van. Akkor már ez Várkonyi Csibészek volt, és nem Kukorica együttes, de az még a Csibészeknek egy nagyon kezdetleges formációja volt. Ők szóltak, Alex, Lázár Alex, és akkor én meg a Kotta Patrik elmentünk az első próbára, ha nevezhetjük próbának, vagy az első ilyen dzsemelésre, vagy ilyen találkozásra, ott megismertem Ákost, Berkeszi Dávidot és a többieket, és igazából engem már ott megfogott ez az egész dolog, és a Csibészek által ismertem meg igazából a cigányzenét, milyen az, mikor csapatba zenélünk meg, figyelünk egymásra, meg van egy összetartó közösség, ahol tényleg olyan, mintha hazamennék. És hát igazából így kerültem bele. Aztán voltam olyan ügyes, hogy maradtam.
Ehhez ügyesség kell? Tehát, hogy hol tud elcsúszni a dolog, hogy hol eshet ki az ember?
Egyrészt ügyesség is kell. Ügyesség, gyakorlás, kitartás az nagyon fontos. Az odafigyelés, meg azt fejben tartani, hogy ez egy olyan közösség, ahol nem csak önmagad vagy, hanem vannak körülötted emberek, és akkor mindenkire figyelni kell, együtt kell dolgozni, együtt kell haladni, közös célokat kell állítani.
Kiegészítenéd, Ákos?
Ugye ezt mindig úgy szoktuk mondani, hogy önmagában a tehetség ez nem elég, ez egy 20%, a maradék 80% az a munka, hogy az nagyon fontos. Az, hogy amit a Patrik mondott, hogy valóban együtt kell itt dolgozni a többiekkel, hogyan is tud az ember jól együtt dolgozni. A srácoknak szerintem leképzi amúgy az életet, nagyjából hogyan kell igazából tényleg csapatba dolgozni. Nem arról van szó, hogy mi egy zenekar vagyunk, hanem hogy hogyan dolgozunk együtt a másikkal. Na hát ez nem olyan egyszerű. Nem mindenki tud csapatba dolgozni. Könnyen ki is tudok csapatból kerülni pont amiatt, mert éppen valakinek akkora az egója, hogy ezt nem lehet elviselni, vagy éppen mások a céljai, tehát csomó minden van. És egyébként azért a szülői háttér az is nagyon, nagyon meg tudja határozni a gyereket, hogy honnan jött. Nem mindegy, hogy ki honnan jött, és ez igenis tud azért egy nagy bélyeget nyomni az embernek a hátára, vagy egy nagy súly tud úgy cipelni. Igen, hát ezt jól kell kezelni.
Ugye Ákos mondta ezt a szülői háttért. Én igazából nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, mivel tőlük egy olyan nagy támogatást kapok, amire szerintem sokaknak szüksége lenne. Most az a mottónk, hogy aki lemarad, az kimarad. És igazából ez fontos fejben tartani, mert most az van, hogy rengeteg ember esett ki, folyamatosan változott ez a formáció. Jelenleg még nem tudjuk, hogy mi lesz és hogy lesz, de itt vagyunk. És nyomjuk tovább, és nem adjuk fel, és bízom benne, hogy nagyon nagy dolgokat és sikereket fogunk elérni.
Te gitárosként csatlakoztál, ahogy mondod, előtte is zenéltél? Tehát egy szerves része volt a zene az életednek az előtt is?
Igen. A zenét azt legfőképpen apukámnak köszönhetem, és az ő családi részéről. Az ő családjában rengeteg zenész van, de ők a rockzene felé hajlanak. Igazából én is sokszínű vagyok, azt gondolom, mert mindenfajta zenét meghallgatok, hozzá tudok fűzni valamit, és magaménak tudom érezni. Úgyhogy én apa által ismertem meg a gitárt, nem volt rám erőltetve, de nagyon azt éreztem, hogy én így bonzódom hozzá, vagy nem is tudom, így vonz a zene, meg a hangszer, de nagyon-nagyon kiskorom óta.
Beszéltetek a szülői háttérről és támogatottságról. Egy ilyen programnak alapvetően az a célja, feltételezem, hogyha nem a megfelelő közeg adott egy gyerek számára, akkor segítse ebben a vagy ebből kitörni akár. Sikerül akkor ezt meglépni annak ellenére, ha mondjuk nincs megfelelő szülői támogatás ebben?
Hát a szülőkkel való együttműködés az egyik legfontosabb alapja az egésznek, hogyha egy szülőt nem érdekli a gyereke, és mondjuk az a gyerek 13-4-5 éves, akkor nekünk sokkal nehezebb a dolgunk. Volt már ilyen is. Ki is esett az a gyerek. Én azt gondolom, hogy a szülő az nagyon fontos. Nagyon fontos, viszont mi nem felnőttekkel foglalkozunk, hanem gyerekekkel. Egy szülőnek át kell látnia ezeket a problémákat. Mi tudunk segíteni nagyon sok mindenbe, de elsősorban a szülőnek kell akarnia azt a változást, amit ő látni akar. Mi abban hiszünk, hogy a tanulás és a szorgalom meg a munka által ezeknek a gyerekek van lehetőségük kitörni onnan, ahova születtek. Hogy nem egy szerető családban nevelkedik fel a gyerek, ami érdekes, hogy mi is az, hogy ugye szerető család, mit nevezünk annak, mert a majom szeretet is szeretés, nyilván amikor a gyereknek mindent megenged az ember, de szerintem tudatosnak lenni az a legfontosabb. Az a gyerek, akinek ott van mellette az anyukája, ő már egy nagy százalékkal benne is fog maradni a programba. Akit nem annyira szeretnek otthon, vagy éppen máshogy szeretnek otthon, azzal sokkal nehezebb a dolog. Ott nem tudunk a szülővel úgy együtt dolgozni. Akkor ő inkább úgy ledobja ezeket a terheket, vagy feladatokat a válláról, amiket el kéne végeznie.
nyilván ez egy komplex kérdés, mert igen, hogy a szülő is gyerek volt, és hogyha ő neki sem volt meg a megkötés. Tehát ez így hurcolódik, de ebben nem menjünk talán most bele. Arra térnék vissza, arra a témára, ahonnan indítottad a beszélgetést, a saját példádra visszatérve, hogy az iskola és az iskolai közeg hogyan tudhatni, illetve hogyan tud gátló tényező lenni akár. Itt a ti esetetekben tudtok együttműködni intézményekkel? Mi a tapasztalatotok ebben a témában?
Hát a tapasztalat az az, hogy egy jó nagy százaléka az állami iskolákban dolgozó tanárok, általános iskolások és gimnazistákkal foglalkozó tanárok nagy százaléka már azért ki van égve. Itt azért nálunk túl vannak terhelve a tanárok. Nagyon sok esetben olyan tanárok, mondjuk egy angol szakos tanár már tanít matekot, történelmet. Magyarországon annyira nem egy megbecsült szakma a tanárok. Ugye most azért ezt lehet látni is, hogy vannak ezek a folyamatos tüntetések, meg különböző mozgalmak indulnak, amik fel akarják hívni erre a figyelmet. Mi a borsodi gyerekekkel, sőt, mi az ózdi gyerekekkel foglalkozunk, ott azért még jobban egy picit talán le van maradva ez az egész. Sok esetben nagyon türelmetlenek a tanárok, és azt látom, hogy olyan a gyerekekbe olyan gátakat, olyan beidegződéseket ültetnek el, amit egyébként én megtanultam én is a saját bőrömön. Nekem mindig is kudarc volt tanulni. Egyszer volt az, nagyon érdekes volt, nekik tartottam egy ilyen órát, matekoztunk talán, és egy ilyen tanuló szobát csináltunk, és minden gyereknek volt egy feladata, minden gyerek lehajtotta a fejét, és belebújt a könyvébe, és csinálta éppen a feladatot. Én nekem is volt egy feladatom, lenéztem a könyvre, és tökre úgy éreztem magam, mint amikor 15-6 éves voltam, és egyszerűen olyan pánik jött rám, nem tudok tanulni, még a mai napig nehéz. Egyszerűen olyan frusztrációt indít el ez bennem. Azért egy tanár, mikor a gyerekkel veszekedik, vagy kiabál, nem tudja, hogy milyen sérüléseket tud benne okozni, és aztán hordja azt a gyerek egy életen keresztül. Én nekem még mai napig nehezen megy a tanulás. És pont azért, mert rengeteg ilyen tanár volt mellettem, akinek nem volt türelme, aki nem akart végighallgatni, akinek sok voltam, aki inkább kiküldött, mert a többiekkel akart foglalkozni.
Bólogattál, igen.
Igazából én ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy most inkább felhozom a saját példámat, hogy amilyen iskolába én jártam általánosba, onnan a gyerekeknek nagyon-nagyon nehéz kitörni és fejlődni, fejleszteni saját magát, megérteni a dolgokat, mert igazából sokszor van az, hogy visszahúz az a közeg, ami körülvesz, és tényleg lehetetlen szinte a fejlődés, a kitörés, meg az is, hogy kinyisd a szemed a nagy világ felé, és igazából, hogyha nincs ez az egyesület, akkor nekem ez úgymond nem adatik meg, hogy én lássam ezt a nagy világot, meg hogy így tényleg tudjak például választékosan beszélni. Abban a közegben ezt nem tanultam volna meg. Szóval, hogy abból az iskolából nekem nagyon nehéz volt elindulni, mert sokszor türelmetlenek voltak a tanárok, visszahúztak, nem is akartak figyelni, konkrétan nem érdekelte őket, hogy mi lesz a gyerekekkel. Megcsinálják azt az órát, aztán kész. És szerintem minden gyereknek kéne egy ilyen közeg, ami kihúzza őt, és segít rajta.
A Patrik azért az egy cigányiskolába járt, oda csak cigány gyerekek járnak. Itt azért ezek a gyerekek le vannak maradva a tananyaggal. Nem ugyanazt az oktatást kapja, mint egy mondjuk akár egy budapesti, vagy egy győri, vagy egy debreceni iskolába járó gyerek, mint aki egy ilyen cigány suliba tanul. És azért mondom ezt, hogy cigány suli nem szegregált iskolának, mert hogy ő egy szegregátumban lakik végül is. Ami ugye azt jelenti, hogy egy nagy roma közösséget, ami a város központjától külön van, valahogy el van egy kicsit határolódva tőle, és ott van egy nagy roma közösség. És itt van egy iskola is. Oda a cigány gyerekek járnak, mert ott laknak. fehér ember nem nagyon jár oda, mert ők nem laknak ott. Szóval ezeknek a gyerekeknek ott nem kapják meg azt a tananyagot. Borzasztó nagy hátrányba taszítja ez az egész, ezeket a srácokat. Hiszen hiába akarnak, mondjuk hiába jönnek rá, hogy tanulni kéne, vagy szeretnének, egyszerűen utána az eszköz nincsen meg rá. Hiszen nem tudják megtanulni azt, amit nekik kéne. Az iskola meg nem segít ebbe. Ez rendszer szintű probléma. Nem feltétlen a tanárokkal van itt a baj, hanem itt ez bele van égve már ebbe az egészbe, és termelődnek ki a butábbnál butább gyerekek.
És nem tehetnek róla.
És nem is tudják, hogy hogy tegyenek ellene. Úgyhogy ez így nehéz.
A zenében főként az autentikus cigány zenéből indultok ki, de a mostani formáció is már kísérletezik mindenféle stílussal. Neked, Patrik, a cigányzenét meg kellett találnod, vagy része volt ez az életednek? Már mondtad, hogy az apukától inkább a rock jött, de például az iskolában, vagy a környezetedben él ez a kultúra, vagy ez a zenei kultúra, így kérdezem.
Igen, apukámtól ezt a rockos vonalat kaptam, viszont ő is sokfajta zenét hallgat, és játszott is sokfajta zenekarban, különböző stílusokat. Szóval igazából otthon is szeretjük a cigányzenét, az iskolában is rengetegen hallgatják, de hogy így akkor még nem nyílt kifelé a szemem, hogy én ezt akarom csinálni, vagy ezt akarom játszani. Nem találtam meg akkor még a szépségét, így mondom. De szerencsére ma már megtaláltam. A jelenlegi suliba, ahova járok, amelyik a Miskolci Bartók Béla. Ott jazz basszus gitárt tanulok jelenleg, de tanultam klasszikus gitárt is. Meg igazából sokféle hangszer érdekel, meg szeretem, meg csinálom. Hát ott igazából nincs nagyon jelen a cigányzene. Ott inkább a jazz, a tanárok sem látják a cigányzenében úgymond a fantáziát, meg nem is nagyon preferálják ezt az egész dolgot. Ugye a dobosunk Krizsán Márk, ő is oda jár velem egy suliba, egy évvel idősebb tőlem. És hát volt egy olyan helyzet, mikor már Márk velünk barátkozott, velem is a Ruszó Dominikkal, mert ő is oda jár abba az iskolába. Beszólt neki az egyik zongoratanárja, hogy te is ilyen tingli-tangli roma zenét játszol, meg ilyenek, azért ez...
Rondábbat is mondtak neki.
Meg rondábbat is mondtak neki, de maradjunk szerintem ennél. Hát ez rosszul tud esni igazából az embernek, de én úgy érzem, hogy ezt megtanultam már elengedni. Sokszor volt olyan az életemben, hogy így megkülönböztettek, csúnyán mondva, de megtanultam kezelni, ha lehet ilyet mondani.
A kérdésem arra is irányult, hogy mert azt mondod, hogy az iskolában sokan hallgatnak roma zenét, meg úgy jelen van, de hogy igen, az általánosban mondtad, hogy én arra is gondolok, hogy az autentikus roma zenét, tehát hogy az otthon a családokban mármint nem a hangszóróból, meg nem a YouTube-ról, hanem hogy énekelnek-e, zenélnek-e az emberek, tehát hogy így része például, és ezt például tapasztaltad-e?
Hát az én családomban az autentikus cigányzene és a roma kultúra annyira már nem szerepel. Úgy érzem, hogy mindig is benne volt a véremben ez, csak elő kellett csalogatni. De otthonról ezt nem kaptam volna meg szerintem. Mi igazából akkor hallgattunk cigány zenét, mikor mulatunk. Vagy mit tudom én, megyünk valami buliba otthon a rokonságba, vagy a családba. Ott volt igazán jelen a roma zene. Szóval nem volt az, hogy én leültem volna otthon, és akkor én bekapcsolok valami cigány zenét, és akkor azt hallgatom, vagy azt zenélem. Szóval én ezt otthonról így nem hoztam magammal.
És mi az, amit a jelenlegi zenélésedben, akár zenélésetekben fontosnak tartasz átemelni ebből a kultúrából, vagy ebből a zenei dallamvilágból? Mi az, ami szerinted, amit ki kéne nyitni, vagy meg kéne mutatni az embereknek?
Hát, amit igazán meg kéne mutatni, szerintem az a roma nyelveknek a szépsége, és a roma zenének az a egyfajta boldogsága, vagy öröme. És ez megmutatkozik az együtt dolgozásban, a közös munkában, a közös zenélésben, és még amit meg kéne mutatni, szerintem az a tűz, és emellett ott van szerintem az a fájdalom is, amit a romák néha átélnek, szóval az is fontos, hogy azt is kiemeljük néha. Szóval szerintem ezek a dolgok, amiket mi megmutatunk a zenénkben. A nyelvet, ezt a tüzességet, az együtt zenélésnek az örömét, azt a boldogságot tényleg, hogy mikor zenélünk, és akkor egymásra nézünk, és nevetünk, és van, mikor csak így spontán jönnek a dolgok, de csak egymásra nézünk, mosolygunk, és jönnek ugyanazok a dolgok, ugyanazok a rezgések.
Mi a projektnek a további élete, jövője, a többi, illetve arról is beszélj kérlek, hogy lehet ezt fönntartani. Nyilván anyagiak kellenek hozzá, és honnan jönnek ezek, ha jönnek?
A célunk az, hogy azok a gyerekek, akik most is benne vannak ebbe a programba, illetve a magukénak érzik, ők az egészet ezt tovább vigyék. Fontos számunkra a tudás megosztás is, rengeteget járunk is közösségekbe, gyerekotthonokba, roma telepekre, ahol a közösségi zenét, mint egy ilyen tananyagot viszünk el ezekbe a közösségekbe, és ott hihetetlen nagy változásokat érünk el. Megalakulnak újabb szervezetek hatásunk által, vagy éppen létrejönnek újabb csapatok, vagy éppen csak simán gyerekeknek adunk egy olyan löketet, amivel tudnak ők valamit kezdeni. Rengeteg gyerekkel találkoztunk már, akik felnőttek rajtunk, és ők viszik tovább ezt a tudást, vagy viszik tovább azt, amit mi tanítottunk nekik. Szóval a tudás megosztás az egyik legfontosabb része ennek a programnak, és ezt szeretném, hogy a gyerekek ezt vigyék tovább. Azt akarom, hogy majd egy idő után ők szervezzenek maguknak koncertet, ők vegyenek be újabb gyerekeket, ők mentoráljanak, ők tanítsanak gyerekeket, ami most jelenleg egyébként működik is. Mindenki tanít valahol valakit. Az Armi például a gitárosunk, ő egy egész csoportot tanít, egy ilyen 10-15 fő gyereket, és nagyon nagy sikereket ér el. Patriknak is vannak mentoráltjai, mindenkinek. Aki nyitott erre, igen, meg van érzéke hozzá nyilván. Az anyagi. Hát, ez nem egy egyszerű dolog. Évente 8-9 millió forintba kerül nagyjából ez az egész, hogy ezekkel a gyerekekkel foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy amelyik gyerek benne van ebbe a programba, annak minden problémájára reagálunk, nagyjából azonnal. Ez azt jelenti, hogy itt mindenkinek muszáj, hogy félállásba csináld ezt, mert nem tudsz megélni ebből. Hát így nagyjából ketté kell szakadni. De ez tök mindegy, mert mi ezt csináljuk. Nekem most jelenleg van a mandarin, mi ketten visszük ezt a programot. Szóval évi 9 millió forintból gazdálkodunk, amiből 4 millió forint támogatás által megy. Van két támogatónk, aki évente 2-2 millió forintot ad. Ez ugye 4 millió forint. A maradék 5 milliót, az pedig hát mindig valahogy megvolt. Soha nem volt olyan, hogy ne lett volna, de nyilván erre nehéz építeni. De valahogy mindig valahogy megszerezzük, vagy pályázatok által, vagy így, hogy elmegyünk koncertezni, tehát az se olyan sok pénz. Úgyhogy én mindig arra kérem azokat az embereket, akik elhívnak minket fellépni, hogy itt vegyék figyelembe az, hogy nekünk mi ebből tartjuk fenn magunkat, ez nekünk nagyon fontos. Illetve nyilván olyan támogatókat keresünk, akik be tudják vállalni azt, hogy huzamosabb ideig rendszeresen tudjanak minket támogatni, hiszen ezekre tudunk építkezni. Most jelenleg az a célunk, hogy még több gyereket be tudjunk venni a programba. Szükség lenne pszichológusra, akit például tudnánk foglalkoztatni. Szeretnénk újabb zenetanárokat bevonni, de jelenleg nem engedhetjük meg magunknak. Aztán mindig valahogy mégis megengedjük magunknak, csak akkor éppen egy másik kezünkbe harapunk. Úgyhogy kevés pénzből gazdálkodunk, de Hát mindig valahogy így vergődünk, de aztán mindig van valahogy.
Utolsó kérdés Patriknak. Hol látod 5 év múlva a csibészeket?
Ez egy nehéz kérdés. Igazából ebben az egyesületben és azon belül is a zenekarban mindig változik a formáció. És hát én pont az a személyiség vagyok, aki kitartó és türelemmel kivárja úgymond ennek a végét, és hát bízom benne, hogy a zenénk az nagyon sok helyre eljut 5 év múlva, és abban is nagyon, nagyon bízom, hogy rengeteg saját dal fog születni, saját szövegek, és tényleg őszinték tudunk lenni a zenénkben, a saját zenénkben. És remélem, hogy rengeteg pénzünk lesz, nagyon híresek lesz. Jó, igazából ez mindenkinek a vágya, addig még el nem éri, aztán megunja. Vagy hát sokak így vannak ezzel.
Szóval, hogy te ott szeretnél lenni 5 év múlva még a Várkonyi Csibészek csapatában?
Igen, ott szeretnék lenni, de a csúcson. Tényleg a csúcson. Hogy mindenki hallhassa a mi zenénket, és tényleg már nagyon várom arra, hogy több album, akkor menjünk turnézni, meg mit tudom én, meg sokszor beszéltük Ákossal, hogy szeretnénk ebből egy egész iskolát létrehozni, hogy legyen egy ilyen úgymond tanoda. Szóval vannak itt ötletek. Én nagyon nyitott vagyok a mentorálás felé, a foglalkozások felé, foglalkozást tartani Mandarin által, a másik mentorunk által. Erre már volt lehetőségem. Voltam foglalkozást tartani, és szeretném ezt tovább vinni, sok embernek, sok gyereknek megtanítani ezt. És igen, szeretném, hogy sok helyre eljussunk.
Mindehhez ezúton is sok sikert kívánunk a Várkonyi Csibészek és a Common Vibe Egyesület csapatának, akiket Boros Patrik, a Csibészek basszusgitárosa, és Miklósi Ákos, a Common Vibe alapítója és elnöke képviselt.